Kegyelem nektek és békesség Istentől, mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az Úr mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Amen. Hallgassuk meg Istenünknek igéjét, amint írva található Lukács evangéliumában, a 21. fejezetben, 25. verstől a 33. versig foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, tehát Lukács evangéliumából, 21. fejezetből, 25. verstől a 33. versig. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanástalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől, és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony, mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy veled lehetünk a mai Isten tiszteleten, és egész életünkben minden napon. Köszönjük, hogy jeleket is adsz nekünk, figyelmeztetést, útmutatást, hogy életünk útján felismerjünk téged. Köszönjük ezt a teremtett világot, és önmagunkat, hogy megalkottál bennünket. Nagy titok ez. És köszönjük azt, hogy vezetsz, szabadítod életünket, és te bűnbocsátó, örökké való Isten vagy. Te vagy maga a szeretet. És köszönjük azt, hogy most mindannyiunkat magadhoz vonzottál. Nem véletlen, hogy itt vagyunk, hiszen bárhol máshol is lehetnénk. Hiszen van szabad akaratunk, és oda megyünk, ahova akarunk. De köszönjük azt, hogy ezt az időt arra szántuk, hogy itt legyünk. Te munkálod bennünk az akarást, és a békhezvitelt is. Adj nekünk most lélekben megpihenést, rád figyelést, emeld fel szívünket, add, hogy veled találkozzunk. Te újítsd meg a lelkünket. Amen. Lukács evangéliumából, a 21. fejezetből olvasom Istenünk igéjét, a 34. verstől a 38. versig. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Nappal a templomban tanított, éjszakánként pedig az olajfák hegyére ment, és ott tartózkodott. De kora reggel az egész nép hozzá sietett, hogy hallgassa őt a templomban. Foglaljon helyet a gyülekezet. Az ember fia eljöveteléről szól ez a mai szakasz, és hát láthatjuk azt, hogy Krisztusnak is voltak proféciái, amelyek a jövőt illették, és hogyha valakinek a proféciájára hallgathatunk, és egészen bizonyos, akkor az valószínűleg, hogy Krisztus az. Mivel, hogy egészen közel érzi magát egyrészt az emberhez, és tudja, hogy mit jelent a Földön élni, másrészt pedig egészen közel van Istenhez. És tudja, hogy mit jelent az, amikor az Isten bevégez dolgokat a Földön, és az ember számára ez, tehát úgy is mondhatjuk, hogy mintha katasztrófa lenne, mert Isten bevégzi a Földön azt az időt, amit szánt, és az emberiség megmérettetésének az ideje el fog jönni. Talán ez furcsa a mi gondolataink, vagy miért kell, hogy eljöjjön ennek a világnak a vége, hiszen ez a világ, mondhatjuk aztán a világok legjobbika, és hát ez olyan szép, hogy ennek nem szabadna elmúlni. Hát ugye ez az alapvető gondolat, hogyha van ugye világ vége, akkor mi lesz utána? Isten teremtői művének van egy olyan csodálatos ereje, hogy Isten, amit alkot, bár ő örökké való, de amiket alkot, az alkotásai, azok nem örökké valók, hanem időnként átalakítja, újraformálja az ő gondolata, terve és akarata szerint. Tehát van az örökké valóság, és azokból kiáradnak úgymond nem örökké való dolgok, talán mulandó dolgok, világok, mert valószínű, hogy nem csak ez az egy világ van. Hiszen maga a csillagászat is ismeri, vagy hát sejtésünk van, hogy fel nem fogható, hogy maga az a csillagtenger és az univerzum, ami körbevesz bennünket, hogy mi hatalmas. És mi annak csak egy kicsin kis szeletében vagyunk benne. És az, hogy az egész univerzumban egy bolygó élete megváltozik, vagy a rajta élők élete, mondhatjuk azt, hogy hát ez egy porszemnyi dolog, de mégis Isten kormányozza ezt az egész teremtett világot, a mennyben állította fel trónját, és királyi hatalmával mindenen uralkodik, és magáról azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega, vagyis a kezdet és a vég, a teremtés, amikor valami lesz, és az, amikor valami elmúlik. És ezt a mulandóságot mi magunk is megéljük az emberi létünkben, a születés és a halál képében. Így bennünk is kiábrázolódik a teremtésnek ez az arca, hogy mi is megszületünk, aztán mi is elmegyünk ebből a világból. Csak a mi utunk ugye azt is tartalmazza, hogy van bennünk egy olyan rész, ami Istentől van, ami örökké való, ezt nevezhetjük léleknek, és az pedig mindennek a tanúja lesz. És ebben Isten hasonlóvá tett bennünket önmagához, mert amikor mi megéljük a saját mulandóságunkat, azt meg fogjuk élni. Tehát jó ez a kifejezés. Meg fogjuk élni saját mulandóságunkat, és rá fogunk arra jönni, mint ahogy Isten nézi az alkotásaiban azt a mulandóságot, hogy ő látja azt, és úgymond ő is elszenvedi, ha mondhatjuk ezt. Mi is ugyanúgy az életünkben. Megtapasztaljuk a múló időt, megtapasztaljuk azt, hogy dolgok jönnek, mennek, átéljük azt, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, és én voltam, de megnézem magam a képen, és rácsodálkozom, hogy ez vagyok én. És visszagondolva az akkori önmagamra, akkor azt mondom, hogy de hát én már más ember lettem. Tehát, hogy mindig ott van bennünk ez a változás, és hordozzuk magunkba, és a világnak is megvannak a korszakai, ezt ajónoknak is nevezzük, olyan időknek és alkalmaknak, amiket az Isten a teremtési rendjében megalkotott, és ezeknek a korszakoknak van kifutása. És amikor valaminek vége lesz, akkor az Isten valami újat fog teremteni. Ezért kell megjelennie Krisztusnak. Mert amikor a teremtés úgymond idézőjelben összeomlik, vagy eljut valamilyen végpontra, akkor az alkotónak, a teremtőnek meg kell jelennie, hiszen ő alkotta, és neki kell újjáteremtenie. És azok a lények, amelyek ott élnek, illetve az ember, akit Isten alkotott, akit céllal alkotott Isten, mint tudatos lényt, azt tapasztalni fogja, azt tanul lesz, és az meg fogja élni mindezt, amit Isten cselekszik. Tehát így mondhatjuk azt, hogy Isten nem titokban fog cselekedni, nem úgy, hogy nem láthatjuk, nem úgy, hogy nem tapasztalhatjuk, Nem úgy cselekszik Isten, hogy mi ne vegyük azt észre, hanem pont arról beszél Krisztus, hogy lesznek jelek, amelyek majd történnek, mint ahogy nézitek a fügefát vagy a fákat, mind amikor látjátok, hogy kihajtanak már maguktól, és tudjátok, hogy közel van a nyár, így nézzétek azokat az eseményeket, amelyeket előre én elmondtam nektek. Amikor ezek a jelek beteljesednek már, mint a napban, a holdban és a csillagokban és a földön, és amikor az emberek életében a kétségbeesés elhatalmasodik, akkor megdermednek a félelemtől, és annak sejtésétől, ami a földre vár, amikor az egek tartó erői is megrendülnek, akkor ti egyenesedjetek fel. Micsoda hatalmas erő van ebben. Hogy akkor kell a hívő embernek, a legerősebbnek lennie, vagy az Istenben bízó embernek, amikor ugye mindenki pont az ellenkező oldalon áll. És ez a mi küldetésünk, vagy feladatunk, nem csak a világ végével kapcsolatban, az élet dolgaiban is. Amikor megtörténnek azok a dolgok, amelyek nap mint nap megtörténnek a világba, azok is jelek. Isten beszél róla, hogy el fog hatalmasodni a gonoszság, az, hogy meghidegül az emberekben a szeretet. És a különböző megkötözöttségekbe jutnak az emberi lelkek. Erről mind beszél a Szentírás. És amikor mindezeket látjátok, akkor emeljétek fel a fejeteket, egyenesedjetek ki, és tudjátok azt, hogy közel van a ti megváltásotok. Mert az idők jeleinek vannak anyagi megnyilvánulásai, akár ugye az egekben történő, fizikailag bizonyítható események, akár a Földön megtörténő események, ugye háború, katasztrófák híre, amely lényegében majdnem folyamatosan van a világban. Ezért már többször kikiáltották azt, hogy itt van a világ vége, és úgymond ez már annyira le van lőve, hogy most már senki nem hiszi el, hogy eljöhet. Mert már annyiszor volt, hogy már itt van, eljön, már volt, és most már teljesen immunisak vagyunk. És valahol jól is van ez így, mert Jézus is mondta, hogy ne higgyetek, amikor majd azt mondják, hogy én itt vagyok, vagy ott vagyok. Majd jönnek majd hamis Krisztusok is. És talán még Krisztus megjelenésével kapcsolatban is ugyanezt gondoljuk, hát már annyi Krisztus jött, úgymond álkrisztus, meg álmessiás, meg különböző tanító jött, aki beszélt arról, hogy hogy lesz majd a világ vége. Hát már ez is úgymond a múlt ködébe veszik. Mégis Jézus arról beszél, hogy nekünk lelki értelemben hogyan kell készülnünk, és hát hogy ezt mi megérjük-e, ott ugye az volt az intés, az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim soha el nem múlnak, és azt mondta, bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz, és akkor föltesszük a kérdést, hát elmúlt az a nemzedék. Hogy arra a nemzedékre gondolt Jézus, aki éppen ott hallgatta őt? Vagy pedig az emberi nemzedékre? Hogy az emberi nemzetség nem fog elmúlni addig, míg mindaz, amit én elmondtam, az meg nem fog történni. Lehet, hogy generációk átadják úgy a stafétát, hogy nem tapasztalják ezt meg, de az emberi nemzedék a Földön, az emberiség nem fog elmúlni. És lesznek majd olyanok, akik mindezt megélik. Ha most én azt mondanám, hogy mi leszünk azok, akik ezt átéljük, talán hihetetlenül hangozna, de nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy közülünk lesz-e valaki, aki ezt megéli. De semmiből nem tart. Igazából egy pillanat alatt minden megtörténhet. És ha most azt mondjuk, hogy ez lehetetlen, akkor csak el kell gondolkodnunk, hogy mennyi minden megtörtént már ebbe a világba, és senki nem gondolta volna. Hogy hirtelen megváltozik az élet, és megváltoznak a körülmények. Mindaz, ami körülvesz bennünket. Hogy olyan erők hatnak a világba, amelyek fölött nincsen uralmunk, és ezért jó nekünk azt tudni, és ez talán a keresztény hitnek az egyik fontos reménysége, hogy abban vagyunk mi többek, hogy mi látjuk azt, aki mindenek mögött van. És látjuk azt, hogy itt az összes erő, az összes hatalom mögött, az összes történés mögött van valaki, aki mindezt kormányozza. És igazából a proféciák is ezért születtek meg, hogy akkor, amikor megtörténnek az események, legyen lélek jelenléte az embernek, és be tudja azonosítani, hogy most nem az van, hogy teljes káosz, már úgy tűnik, hogy most akkor mindennek vége lesz, hanem lássa azt, hogy ez felülről van vezérelve. És ott van a kimenekülés útja. És erről beszél Jézus, hogy hogyan kell nekünk akkor készülnünk. Ezt azért is mondta el akkor, mert hát ugye generációk átadják majd Jézus szavát, és ennek az ismeretnek mindig ott kell lenni. Ha eljön a világ vége, ha nem jön el az én életembe. De az, amit Jézus elmondott, hogy hogyan készüljetek, az minden nemzedéknek szól. És nem fogja Jézus elmondani, hogy na hát, ez a nemzedék most ti lesztek, ilyen értelemben nem jelölte ki, de arról beszélt, és itt érthető ez a mondat, hogy nem múlik el az a nemzedék, mindig a jelen nemzedékéhez szól a profécia. Isten fenntartja magának azt, hogy mikor fog cselekedni. Azt így nem jelentettek ki, de jeleket viszont mond. Te nem jelölte ki most a mi számunk, hogy na melyik nemzedék most a 2017-es? Nemzedék fogja ezt megtapasztalni. Mert ez is az ő titka közé tartozik. De ugye mit tanácsol nekünk Jézus, és ez a másik része? Azokban a dolgokban mi nem tudunk beleavatkozni, amelyek körülöttünk, vagy úgymond velünk történnek kívülről, mert hát az egek tartó erőit hirtelen nem tudjuk megtámogatni. És nem tudjuk az eseményeket, a népek gondolatait és a szívüknek a kétségbeesését nem tudjuk megváltoztatni, mert ezek majdhogy nem törvényszerű reakciók is. De a saját szívedet, a saját lelkedet, azt tudod uralni, és azt tudod változtatni. És abban az Istenhez való viszonyodat. Mi tehát a tanács? És ilyen értelemben várjuk Jézus Krisztusnak a visszajövetelét, mert ugye szoktuk mondani, hogy ki az, aki ma egyáltalán várja, mert hogy már hát gondolunk mi erre, hát nem. Nem biztos, hogy gondolom, mert most miért gondolnánk? Mert nem élünk ennek a tudatában, vagy sokan nem élnek, de mégis Jézus arról beszél, hogy miért jó ennek a tudatában élni. Mert valamiért mégis elmondta, tehát most miért jó az, hogyha valami rosszat én elmondok, ami jön, és miért jó az, hogyha te azt tudod? Most el szoktunk mondani, ne beszéljünk a rosszról, nem? Nem mondjuk el, hogy engem csak megterhel. Ha valamit elmondasz nekem, és akkor megterheld a lelkemet, akkor ezek után én már nem tudok úgy élni. Ugye? Mert akkor mindig ez ott van valahol bennem. Igazából Jézus nem megterhelni akarta az emberek lelkét, és nem egy olyan terhet rárakni, amivel aztán majd még nehezebb lesz. Sőt, végképp nem azt akarta, hogy úgy terhelje meg bennünket, hogy aztán azt is elfelejtsük, amit ő akart nekünk mondani ezzel. Mert ugye ez az, amikor negatív információ van, akkor egyből kukázzuk. Akkor azt mondjuk, hogy hát ez nekem nem esett jól, félelemmel tölt el, és akkor ezért inkább elfelejtem. Mert szorongást kelt bennem. Tehát nem azért mondja el Krisztus, hogy ezt a szorongást mi magunkba vegyük, hanem pont ellentétes az üzenete. Azért, hogy ne szorongj. Azért, hogy készíts fel a lelkedet, a szívedet, hogy bátor legyél. Azért, hogyha bármi is történik veled, mindig olyan egyenes legyen az a hátad, és egyenesen emeld fel azt a fejedet, és tudd azt, hogy most Istennel vagy, és ez a belső tudatosság mindig legyen úgymond naprakész benned. De ez az életed minden területén és minden pillanatban fog téged segíteni a kis mini katasztrófáidban. Az életed ügyes-bajos dolgaiban is. Ugyanez a tartás kell, hogy meglegyen. És az a fajta belső tudatosság. Ezért tehát, amit Jézus mond, az minden időben alkalmazható, különösképpen az utolsó időben, és annak a gyakorlása lényegében mindig hasznos. Mi az, amire Jézus így felhívja a figyelmüket? Vigyázzatok magatokra! Ugye ez nagyon fontos, hogy a felelősséget önmagunktól nem tudjuk áthárítani a másikra. Vigyázz te rám! Gondolj rám! segíts nekem, hordozd az én terheimet. Ugye elsősorban persze figyeljünk oda egymásra, és ez a krisztusi tanítás is, hogy azért igen, hogy viseljünk egymásra gondot, de az is van, hogy mindenki a maga terhét viselje. És a maga terhét vigye. Ha nem visszük, és ugye szeretnénk, hogy más vigye, akkor előbb-utóbb nagy zűrzavar lesz. De ha mindenki a másikra támaszkodik, ilyen értelemben, akkor végül senki nem fog tudni járni. Mert mindannyian együtt fogunk elesni. Együtt fogunk beleesni abba a gödörbe, amit el akartunk kerülni. És mint hogyha erre figyelmeztetne Jézus, egy hatalmas nagy gödör van, és ha nem figyeltek, együtt fogtok elesni. Bele fogtok kerülni. Abba a hatalmas erővel, amiről én beszélek, és abba a kétségbeesésbe, és abba a reménytelenségbe, vagy pánikba, ti is bele fogtok esni. Hogyha nem figyeltek magatokra. Mire kell tehát figyelnünk? Nehogy a szívetek elnehezedjen. És itt ugye felsorol dolgokat, mámor, részegség, megérhetés gondjai. És hirtelen lepjen meg titeket az a nap. Egyfajta gondtalanság is ott van, hogy az emberek a mindennapokat úgy élik meg, hogy próbálnak elmenekülni a valóságtól. Jézus figyelmeztet arra, hogy ugye a mámor, az azt jelenti, hogy nem vagyok itt. Tehát azt a fajta józanságot kerülöm, hogy mindig tudatos legyek, hogy most éppen mi van, és abban lelem én ugye a menekülésemet, hogy a mindennapok elől elmenekültem. És hát egy csomó minden. Most jó értelemben is jó az, ha az ember ki tud kapcsolni, és el tudom magamat helyezni úgy ebben a világban, hogy nem vagyok teljesen mindig ugye benne olyan értelemben, hogy nem ragadok bele, de a mámor azt jelenti, hogy elveszítettem a realitás érzékemet, nem is akarom tudni, hogy mi van körülöttem, és teljesen átadom magamat valami fajta élvezetnek. Mindegy az, hogy mi. Hogy honnan, vagy milyen módon, most kémiai dolog, vagy nem kémiai, vagy valami szenvedély, vagy bármi. Kinek mi a mámor? De csak elmondja nekünk, hogy van ez a mámor, tudjátok. Én, mint Úr, tudom, hogy mi az a mámor. Jézus nem úgy beszél, hogy most ő ezt nem ismeri. Tudja, hogy mi az a mámor. És elmondja azt nekünk, hogy vigyázz azokkal a dolgokkal, amelyek egyrészt mondhatjuk azt, hogy a javunkat is szolgálják, de amikor túldőlnek, vagy javunkat is szolgálhatják azok a dolgok, amikor úgy bele tudunk feledkezni. Nem baj az. Csak az ne olyan mámor legyen, amikor teljesen elveszíted önmagadat. Ezzel szemben Jézus adhat nekünk olyan szabadságot, amikor felismerhetjük azt, hogy van egyfajta emelkedettség, ami a mámorhoz hasonló, amikor az emberek józanul is képesek túllátni a dolgokon. És ugye a mámornak van egyfajta szabadsága, hogy nekem mindegy, nem érdekel, valami fajta emelkedettség, és egyfajta öröm, vagy belső szabad tér, amit érzek, hogy most olyan kiszálltam a dolgokból. Ezeket az Istennel is meg lehet élni. Ezt nevezzük isteni extázisnak. Isten előtt nem titkosak ezek az érzelmek, meg ezek az érzések, amikor így jó a léleknek így kiszabadulni, mert ezt a fajta örömöt, vagy gyönyört az Isten teremtette az emberbe. Azért keresi. Mert honnan tudnád te, hogy mi az a mámor, vagy honnan lennél képes arra ezt érezni, hogyha nem Isten alkotta a te érzékszerveidet, és mindazt a te lelkedet, és miért vágyodsz te utána? Rájöttél, hogy ez neked nagyon jó. Isten pedig úgy alkotta meg az embert, hogy egyfajta örömöt, egyfajta elrugaszkodást, egyfajta lelki emelkedettséget kivel lehessen átélni. És itt jön a lényeg. Istentől nincs távol az extázis. Csak egy másik módja. amit ő ad. Amikor a lélek, ezt üdvösségnek is hívjuk. Csak nem nagyon gondolunk arra, hogy az is egyfajta lelki emelkedettség, egy szabadság, egy térélmény megélése önmagamban. Mikor azt mondom, hogy boldog vagyok, és ki tudnék ugrani a bőrömből. Ez az Istennel is lehetséges, amikor a lélek örül. Lehet, hogy az olyan csendesebb öröm, de ugyanolyan frenetikus erővel tud hatni. És enélkül élni az életet, nagy kísértés, mert akkor mindenféle mámor meg fog engem kísérteni. Hát én alapvetően erre vágyom egyik részembe, egy jelentős részembe, hogy ezt a fajta extázist megéljem. Ezért nem véletlenek a szenvedélybetegségek, meg ezek a dolgok, hogy az emberek annyira rabjai tudnak lenni, mert a lelkünk rá van hangolva valahol erre, és erre vágyunk. Hát nem tudunk szürkén élni. Ki szeretne egész nap szürke lenni, és csak úgy csinálni, mint a kis robot, a kis dolgait. Hát ezért élünk, mondja az ember, és lerúgja magáról ezeket a dolgokat. Hát akkor jöjjön egy kis mámor. Ugye? Hogy valamit egy kicsit érezzük már, hogy pezseg a vérünk, hogy vagyunk valakik, nem? És ezek a dolgok mind csak előképei anyagi szinten annak az örömnek, és annak az eufóriának, vagy extázisnak, amikor az Isten megjelenik. Mert hogyha ebbe így belegondolunk, hogy Isten megjelenik, hogy Krisztus megjelenik, és akkor megjelenik a felhőben, ugye ez félelmetesnek tűnik, mert itt egy félelmetes háttérben történik, mindenki retteg, meg fél, és akkor megjelenik az Úr, és akkor azt gondoljuk, hogy most az nagy félelem jön el. De még az Úr is megjelent, akkor most tőle is félnünk kell. A félelemnek egy következő fokozata az, hogy még megjelenik Isten, hát őtőle meg már rettegnünk kell. Mert megjelent az Úr. És el is bújunk. Micsoda a paradoxon. Hogy attól félünk, és ugye ez az emberi léleknek egy furcsa ijegysége, hogy attól fél, aki lényegében a legnagyobb örömet tudja neki adni. Csak ugye valahogy, mintha rettegne, mert érzi, hogy nem jó fiú volt, nem jó leány, nem tudom, és akkor azt érzi, hogy most itt el kéne ugye számolni valami dologgal. És Isten ezen igazából túl akarna bennünket lendíteni. Ezért van igazából az üdvösség kérdése már itt a Földön úgy kinyilvánítva Krisztusban. Azért van bűnbocsánat, azért van minden, hogy minden akadályt le tudjunk tenni, ami közénk áll, és azt mondhassuk, hogy Isten el tudunk lenni. És már előre gyakoroljuk. Nem tudom, érthető, hogy vagyunk Istennel. Persze piciben. Amik is mindennapi valóságunkban. De annak is megvan az öröm oldala, megvan úgymond az extázis oldala lélek szinten, mert hát azért úgy nem lehet Istent tisztelni, hogy ilyen, nem tudom, teljes ilyen világfájdalommal. Isten nem gyönyörködik, meg az nekem se gyönyörűség, hogy világfájdalommal keresem őt. Hát szegény Isten is azt mondja, hogy hát ne fájjon már annyira. Ne fájjon nektek ez annyira, mert ezek mulandó dolgok. És ebben a világ végében benne is van, hogy a fájdalom, a bánat, a keserűség, a nyomorúság az mulandó. Hát ebben egy örömhír van. Ha van valaminek vége, úgymond a világ, akkor ennek is vége lesz. Azért emelkedhetsz te föl, és azért gondolhatsz másképp a dolgokra, ezek mulandó dolgok. Ha most nagyon beleadod magadat, és beleéled magadat, és nagyon megéled, és nagyon így van, nagyon úgy van, és akkor egyszerűen csak azt mondja Isten neked, hogy figyelj, ez el fog múlni. De én nem. És ezt mondja ugye Krisztus, hogy ég és föld elmúlik, és mindaz, ami itt feltűnik, a gond, a bánat, a nyomorúság, a szenvedés, a félelem, a pánik, a mámor, a részegség is el fog múlni. És egy idő után egyszer mindenki ki fog józanodni valamilyen értelemben, és meg fogja látni őt. És a megérhetés gondjai is el fognak múlni. Persze, a jelen pillanatban mégiscsak megvan. És ez az, ami megkísért bennünket, a jelen pillanatnak ez a fajta kényszerítő ereje, hogy ami most van, az mindig meghatározóbb, és azt mondjuk, ezt most élem meg. Nem tudsz engem azzal megvigasztani, hogy ez majd elmúlik. De most van. És ezzel a feszültséggel élünk, vagy ezekkel a gondokkal, vagy ezekkel a menekülési útvonalakkal. De mégis Jézus azt mondja, hogy veletek vagyok, és ezért fontos ez a kifejezés, nem is értettük talán, hogy hát azért értettük, de nem gondoltunk bele, hogy amikor azt mondja, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez nagyon szép mondat, de ennek ez az értelme. Hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, vagyis mindabban, amit meg fogtok élni nemzedékről nemzedékre, én veletek vagyok, hogy legyen kimenekülési utatok. Nem véletlen ez, hogy nem hagy egyedül bennünket az Isten, és megélhetjük vele mindezeket a dolgokat, és kiszabadulhatunk. Mit mond? Azt mondja, hogy amikor te nem tudod, hogy mindezek meg fognak történni, akár veled, vagy másokkal, akkor az a nap, amit ugye világ végének mond, de minden nap egy picit a világ vége mondhatjuk, mert nem tudjuk, hogy lesz-e holnap számunkra. Mint valami csapda fog téged meglepni, úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, hogy megállhassatok az ember fia előtt. Magyarul egyfajta lelki beszélgetésre hív bennünket Isten önmagával. Ha te velem közösségben maradsz, és lelkedben megosztod azt, ami történik velem, és segítségül hívsz engem, és úgymond imádsz engem, akkor én ki foglak téged szabadítani. Isten egy önmaga garanciáját adja. Tehát az, aki az egészet úgymond kormányozza, annál nagyobb garancia nincs, mint hogy ő azt mondja, hogy te figyelj, ha te rám figyelsz, én meg fogom neked mutatni az utat. Az összes út Isten kezében van. Az összes esemény. Neki mennyiből tart azt elvégezni bennünk, és megmutatni nekünk, amikor minden esemény egyszerre megtörténik az életünkben, mennyiből tart Istennek eközben megmutatni, hogy te merre menjél. Semmiből nem tart. Csak egy olyan dolog van, ami megakadályozhatja az isteni mindenhatóságot, ha így mondjam, vagy az isteni hatalmat. Mi az? Ha te nem figyelsz. És akkor itt fordítódik meg, mert az emberek azt mondják, hát nem figyel ránk Isten. Hát nem segít meg minket az Isten. Hol volt akkor az Isten, amikor ezek és ezek a dolgok történtek? Ugye ismerjük? És pont fordítva van, úgy tűnik, hogy Isten nagyon is figyel. És figyeli azokat, akik hozzá közelednek, és itt az imádságnak ez a képe, hogy az imádság az, amikor figyelek Istenre, én is mondom, ő is mondja nekem, és a bölcsességben tanít engem, szemeivel tanácsol engem, és vezet, hogy kikerüljem a csapdákat. Ennek a másik véglete az, hogy én nem figyelek, és azt mondom, hogy Isten adta ezt a csapdát. Nem? Hogy ezt most miért engedted meg? Te buktattál el engem. Hát meg kellett volna, hogy mentsél. És azért rossz ez, mert az Istennek ugye a legrosszabb, mert úgy tűnik, hogy ő az, aki, hát mivel ő teremtett mindent, ugye, mert ezt azért nagyjából ugye gondoljuk még a legrosszabb pillanatban is, úgy gondoljuk, hogy Isten az oka mindennek. És hát valahol ez egy nagy igazság. Igen, Isten az oka mindennek. Csak másképpen. És így is lehet ugye ok Isten, hogy a végén majd fogjuk ütni az asztalt, és azt mondjuk, hogy de miért így történt. Így is lehet oka az Isten mindennek. És úgy is, hogy mi nem az asztalt csapkodjuk, hanem átlátva az okokat, megmenekülünk. És ez a kétfajta életút példa van itt ebbe a történetbe, a megmenekülő ember, aki te is lehetsz, és van az, aki a csapdába esik. Mert nem tud nem beleesni. Mert annyira minden körbe fogja venni az ő életét, és ugyanúgy fog rá hatni minden, ami a világban hat, mint ahogy ránk is hat. És semmi más nem menthet meg bennünket, ha így nézzük, csak ez a fajta józanság. Ez a fajta tudatosság menthet meg. Tehát Jézusnak az üzenete az, légy minden pillanatban, vagy az életed minden pillanatában annyira tudatos, hogy lásd azt, hogy mi történik veled, az életed jeleit figyeld, vagy a világ jeleit. És legyél velem olyan kapcsolatban, hogy én kimenthesselek téged a csapdából, ami mindenkinek fog jönni. Neked is. és én ki tudlak téged menteni. Ezért nem volt hiába való több mint 2000 évvel ezelőtt, úgymond a világ végéről volt szó, és ami már egy kicsit elcsépelődött, és pont a fordítottja történik, mert amikor a világ végéről van szó, akkor becsukjuk, hát az úgysem lesz. És pont a józanság és az a dolog veszik el, és pont az a fajta lelki tartom, amiért el lett mondva. Nem azért lett elmondva, hogy már a reklámokban, vagy a minden hírben ez föl legyen dobva, és a végén már tényleg elaludjunk. Mert így lett, talán a kommunikáció áldozata ez az üzenet, hogy a végén már annyit hallottuk, hogy már nem is hat. Pedig igazából fontos a te történeted szempontjából, és a te életed szempontjából, mert itt most lehetsz egy picit önző. Vigyázz magadra. És ha magadra vigyázol, akkor hidd el, hogy a másikra is fogsz vigyázni. Ha magadra nem vigyázol, hidd el, hogy a másik emberre se tudsz vigyázni. Magadra vigyázz az Úrban, és akkor vigyázni tudsz majd a másik emberre, és meg fogod látni magadat is helyesen, és látni fogod a másik embert is, hogy mi történik veled. Ha magadra figyelsz, tudsz figyelni a másik emberre, és tudsz neki segítséget adni. De ha te magad is csapdába kerülsz, ugyanhogy fog segíteni a másiknak? Hiszen azt mondod, nincs is csapda. Mi itt a probléma? Nincs is probléma. Mire kéne figyelni? Hát nincs mire. Éljünk. És annyi csak a lényeg. Tehát legyél szabad azért attól a félelemtől, mert ne félelemmel tekintsd a végidők dolgaira. Nem kell rettegned. Ezt azok teszik, akik nem tudják, hogy miért történnek mindezek. Nem kell félni. A félelem nem segít. Vagy az aggódásunk, ahogy mondja Jézus, és ne aggódjatok a ti életetek felől. Nem tudjátok megnövelni magatokat sem, egy arasztal sem, az aggódásra és a félelemmel. Semmit nem fogtok tudni megváltoztatni. És ez a döbbenet, hogy ahelyett, hogy az emberek lélekben nyitnának Isten felé, és tisztulna az életük, ehelyett mi az, amit inkább teszünk, és azóta is mondjuk a világ erre van ráhagolva, vagy nagy része a félelemre, és az aggódásra. Ezt a kettőt folyamatosan ültetik el. Valamitől mindig kell nekünk félni, nem? Mindig jön egy hír, mindig jön egy újabb dolog, és megint van valami, amitől féljünk, amitől aggódjunk. És miért van ez? Mert ettől nehezedik meg a szívünk. Ezért menekülünk el a mámorba, mert ha félünk és aggódunk, azt mondjuk, hogy most nem akarok félni meg aggódni, hát jöjjön a mámor. Hát mi oldjuk már ezt föl. És ez a kettő, vagy ez a három, ez elég arra, hogy ne legyünk ott, ahol vagyunk, és tökéletes a csapda. És ezt a világ urai is tudják, mert nem kell más csinálni, csak az embernek ugye vagy valami élvezetet adni, vagy valami félelmet adni. És ezzel a kettővel tökéletesen el lehet vezetni a világot. És mit mond Jézus? Én se nem félelmet nem adok nektek, se nem olyan élvezeteket, amiben elvesznétek. És itt jön az ő üzenete, én józanságot adok nektek. Megadom azt, hogy lásd a dolgokat úgy, ahogy vannak. És amikor ezt meglátod, akkor szabad leszel. És ki tudsz jönni a szabadításommal. Ez tehát a világ végének úgymond talán az értelme és célja, illetve az, hogy Isten fogja ezt úgy is kormányozni, és ezért van nekünk menekülésünk, vagy megtartatásunk ő benne és ő általa. Legyen így mindnyájunk számára. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy nem hagysz egyedül bennünket ezen a világon, mindennek kiszolgáltatva, az emberek haragjának, félelmének, minden erőnek, mámornak, gondnak, nyomorúságoknak, a fizikai világ minden megnyilvánulásának, amitől megdermed a mi szívünk, és azt gondoljuk, hogy elveszünk, és nincs folytatás. Te minden ilyen dolog fölött állsz, és azt mondod, hogy én kormányzom, én uralkodom e dolgok fölött. Nem kell félnetek. Add, hogy ilyen szabad emberek legyünk már most. Ezt minden nap gyakorolnunk kell. Mert nem úgy van az, hogy eljön majd a nagy megpróbáltatás ideje, és akkor mi ezt csak úgy farzsebből előrántjuk, és mi tudunk ilyen emberek lenni. Ezt nap mint nap gyakorolhatjuk. Köszönjük, hogy veled is megélhetjük az örömnek, a boldogságnak minden szintjét. Te nem akarsz bennünket félelemben tartani, hanem pont attól akarsz oldani. Te nem akarsz tőlünk elvenni semmit, te pont azt akarod, hogy megláthassuk és téged dicsőítsünk a földön mindenért, ami a miénk, és éljünk vele. De nem akarod azt, hogy csapdába kerüljünk. És a dolgokhoz való ragaszkodásban elveszítsük önmagunkat, és a végén pedig a lelkünkben kárt szenvedjünk. Minden miértünk van és a mi javunkra. Még a rosszból is tudsz jót kihozni a mi számunkra. Csak taníts bennünket arra, hogy hogyan. És ne veszítsük el az utat. Add, hogy meggyógyuljanak betegeink is. Nehéz a betegség, mint földi nyomorúság. Adj ahhoz erőt, hogy tudjuk azt hordozni. Kérjük, hogy vezesd a mi lelkünket a mindennapokban, céljaink elérése közben. Adj bölcsességet, melyik utat válasszuk. Te tanácsolj bennünket. Áld meg ezt a gyülekezetet, hogy megmaradjon, és itt a te neved mindig hirdettessék, és legyenek emberek, akik benned hisznek, és hozzád fohászkodnak, és téged tisztelnek ezen a helyen. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Íg és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rájuk törni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak. Amen. Áldás békesség.